az a fajta tudás, hogy mi kell a népnek, az sajnos a Fidesznél van, de ez nem egy olyan tudás, ami, hogy mondjam, nem megszerezhető, hanem inkább csak egy józan észnek, a józan paraszti észnek a tudása.
Ez itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja. Ruf Bálint kampánytanácsadóval, én Benyó Rita vagyok, és van pár téma, amit én javasolnék, és persze aztán felülírhatja a beszélgetés menete. De amik talán a legfontosabbak az elmúlt időszakból, Soros György kivonulása az Unió területéről, ezt majd nyilván árnyaljuk, Szárszó újratöltése, Lánchíd átadása, Mészáros Lőrinc hajózása, aminek talán még pikánsabb fénytörést ad a friss GDP adat, és akkor talán kezdjünk is ezzel. Ugye ezt most 16-án veszük fel ezt a beszélgetést, ma jöttek ki a friss GDP adatok, és a vártnál rosszabb a negyedéves adat, 2,3%-kal csökkent a GDP áprilistól júniusig tartó második negyedévben, és a hírekre Nagy Márton már is egy 14 pontos tervet jelentett be, ami igazából, hogyha én jól olvastam, akkor az eddigi meglévő programoknak és terveknek a 14 pontba szedése, nem történt mást. Mi mindent jelent az, hogy egy negyedéves GDP adat az ilyen?
Mi mindent jelenthetne? Inkább így mondom. Tehát, hogyha a politikát úgy néznénk, ahogy mondjuk más országokban nézik elemzők, amikor ilyenkor beszélnek, akkor azt mondanánk, hogy hát igen, a kormány komoly válságba fog kerülni. Ugye ez a recesszió most már nem az első negyedéves adat, az infláció hiába rúgták gyomron, vagy nem tudom, ütötték kupán, akkor is azért az unióban a legmagasabb, és van egy általános gazdasági és megélhetési válság Magyarországon, de ugye, és akkor, hogyha a normálitás, vagy nem Magyarországon lennénk, akkor azt mondanánk, hogy nagyon komoly bajban van a kormányzat, és nyilván valamelyik ellenzéki párt tőle, vagy jobbra, vagy balra erősödne, és hát azt lehetne mondani, hogy hát igen, most a ciklusnak körülbelül az első egy éve múlt el, és hogy akkor majd a következő választás, ami ugye májusban, vagy jövő júniusban lesz, ugye az Európai Parlament és a helyhatósági választás, akkor majd lesz majd nagy meglepetés. Na de hát nem ez történik, hanem az történik, hogy egy teljesen atipikus helyzet alakult ki Magyarországon. Érdekes módon én legalábbis ezt tavaly nyára vártam volna, az akkori kétharmad után gondoltam, hogy eljön az a fajta igazi szellemi, szervezeti, politikai mélypont, amit az ellenzéket, az egész ellenzéki választót fogja érinteni. Ez egy kicsit eltolódott, és ez szerintem ezen a nyáron történt meg. Olyan szinten van szerintem mélyponton, mind szellemileg, mind strukturálisan, mind, hát hogy mondjam, megértésben a magyar ellenzéki politika, amilyen szerintem példátlan. És abban, hogy amikor majd fogunk majd beszélni különböző a nyáron történt ügyekről, senki nem tudott érdemben profitálni, az szerintem most már nem csak egy ilyen általános, hogy mondjam, elmúló, vagy az ingára váró helyzet, hanem olyan mély problémát mutat, amire hát a megoldás, nem tudom, hogy ki tudja egyáltalán, hogy hogyan lehet ebből a fajta hát szerintem megsemmisülésből kijönni. És majd mondjak egy példát. Én azt gondolom, hogy 13 éve élünk a Fidesz rendszerébe, és nyilván 13 év alatt nagyon nehéz, és nem is tudott igazából az ellenzék szinte soha alternatívát mutatni, de lehetett azt mondani, hogy legalább valamilyen szinten, persze évről évre kevésbé, azért mégiscsak azért valamilyen módon, nem olyan jól, mint a Fidesz, de mégiscsak valamilyen módon olvasta az ellenzéki választókat, hogy mégis mit gondolhatnak, hogy mit lehet a fejükbe. Szerintem most már képes ismerné meg az ellenzéki mainstream politika a választóit, mert ha megismerné, akkor csak ezen a nyáron olyan mennyiségű ügy történt, olyan mennyiségű helyzet, akár az egész Fidesz politikával szembe menő kérdések merültek fel, amiből, hogyha csak egyet megfogtak volna, abból lehetett volna már legalább valami minimális politikát csinálni, de persze a nyaralás nyilván ezt felülírta.
Ugyanolyan izgalmas és egyben vicces is, hogy a legnagyobb kritikát azt egy fideszes alapember Pesti László fogalmazta meg az elmúlt időszakban.
Hát igen, szóval hogy ilyenek mindig voltak, meg vannak, hogy szerintem a Pesti László vezeté az egy különleges ez a Fideszben, és ő azt gondolta, szerintem zárójelesen tévesen, hogy ő neki majd meg lesz bocsátva az ő lojalitása, meg az ő múltja miatt ő mármit mondhat a Fideszre. Szerintem a Fidesz nem, már réges-régen nem így működik, de mégis ő azt gondolta, hogy mondhat, és ugye ott túlságosan a hogy mondjam, ott a tábor szellemében ott kiszólt, és elmondta azt a fajta kritikát, ami szerintem sok fideszes, vagy magát konzervatív gondolkodásának valló valhat, hogy mégiscsak ez a Fidesz nem az a Fidesz, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, de hát azt hiszem a Fidesz nem így működik, ott nincsenek ilyen kiszólások, vagy a kiszólások annak majd lesz van annak majd konzekvenciája, mert egyszerűen nem ilyen már a rendszere, hogy ő egy ilyen érted aggódom, nem ellened című kiszólás mondjon, és persze, és akkor hogyha megnézzük azt, hogy ennek is milyen volt, és ez is szerintem egy nagyon fontos tanulsága ennek, hogy az előzőeknek is, de talán most még jobban össze van ez így sűrűsödve, hogy egy ilyen hír hány percig, vagy akár hány óráig hír, hát nagyon gyorsak a felezési idejei a Fidesz érintő, akár bármit is érintő híreknek. Tehát kijött ez a videó, ugye talán a Telexnek volt egy videós interjúja, még a Tusványosa. Négynek, bocsánat, volt egy videós interjúja, ott elmondta még egyszer, aztán ugye ment a 24-be, adott egy nagy interjút erről, és ugye azt gondolt, na, ugye ilyenkor talán az egyszerű médiafogyasztó, vagy akár média csináló, hogy akkor ezt most hosszú hetekig erről fogunk beszélni, hogy Pesti László azt mondta, hogy az ilyen lölőfélék, mit jelent, hát egy félnapos hír volt. És szerintem ez is egy ilyen válságtünet, hogy mennyire, egyrészt az embereket mennyire nem érdekli ez a kérdés, vagy inkább azt mondom, ugye könnyű lenne azt mondani, hogy az embereknek nem érdekli, inkább azt, hogy akinek az lenne a feladata, hogy az embereket érdekelté tegyé, azok nagyon rosszul csinálják a dolgokat. De mondok még egy példát, mert szerintem az jobban kimutatja. Ugye a 444 robbantotta a Mészáros Lőrinc jaktozásának ugye történetét arról, hogy az egyébként erre szakosodott 444-es tényfeltáró újságíró fotós
Németh Dániel
egy nagyon, hát eléggé, hogy mondjam, meggyőző fotósorozatban és videóban mutatta be, hogy egy megyei jogú város, magyar megyei jogú városnak költségvetésébe kerülő 27 milliárd forintba, ugye szerintem ez egy megfoghatatlan számban kerülő jaktom, hát utazgat az ország leggazdagabb gázszerelője és a szebb napokat megélt újságíró kollégéna a felesége, és ugye én ilyenkor szerintem is, akik ezt nem csinálták is, azt hitték, hogy ebből aztán óriási világbotránya lesz, és az a világbotrány pontosan egy napig tartott. És egy napig tartott, és hogy hogyan működik a magyar nyilvánosság, akinek a feladata lenne, hogy ezt meglovagolja, mondjuk például a pártoknak, azok lényegében a szokásos semmit csinálták, nem mondták például azt, hogy ez egy megyei jogú városnak a költségvetése, mert nem mondták azt, hogy ez a 27 milliárd, vagy ha mondták, akkor se igazán erősen, hanem ráterelték, és ugye ezt mondom, hogy itt válik el az ember, itt válik el a politikai elit és a társadalom közötti óriási szakadék, ráterelte arra a szintre, hogy az említett hölgy milyen energia italt iszik ezen a hajó fedélzetén. És ugye, ha valaki csak egy kettőt gondol előre, hogy miért csinálsz egy olyan dolgot, amit más ember is csinál, és más ember is tud vele azonosulni, és a fél ország is ugyanezt az italt iszza. Lehet, hogy az, aki ezt viccesnek gondolja, nem ezt iszza, mert nem tudom, az egyre drágábbat, vagy kettővel drágábbat fogyasztja, de attól még, ha valamire rá kell mutatni, hogy ez miért rossz, akkor nem azt kell mutatni, hogy miért hasonlít az átlag emberhez. És így, nem csak ebben, de lényegében ezáltal az egész ügy egy napig volt valami, és direkt megnéztem, amikor készültem erre a műsorra, hogy a Google Trendsbe, hogy az emberek mennyit keresnek rá, hol szerepelt ezzel órákos bontásban, sose volt első helyen, még aznap se. De ha nem lett volna ebből gond, és ugye az is persze az ember, ha végig akarja gondolni, vajon egy ilyen ügy hogy épül fel, olyan, mint a régi logika, hogy a Fidesz belül csinálja, ő adja ezt ki. Ugye, fogalmam sincsen, de nem tudom elképzelni, hogy ez egy ellenzéki pártnak lenne az akciója, mert akkor talán egyrészt akkor nem lehet volna létre, kettőben akkor talán valaki valamit reagált volna rá érdemben, de amit szerettem volna ebben mondani, az az, hogy amikor is a magyar közélet akár egy picit is felháborodott volna, szerintem ez még se történt meg, azonnal jött a, hogy is mondjam, a válasz rá, és a most már ilyen nemzeti konzervatív énekesnő családi eseményei teljes mértékben a Tóth Gabinek a válása, ugye azonnal szétvert egy ilyen, már még a megindulása előtt, de talán félig beinduló hír folyamat, és ebből látszik az, hogy lényegében senkinek a rendszer úgy működik, hogy már lassanként már, hogy is mondjam, a karmesternek be se kell intenie, már mindenki teszi a maga dolgát. És még egyszer mondom, ez azért van, mert akinek az annál a feladata, hogy ezt kihasználja, csinálja, akár facilitálja, az nincs.
Amikor nincs, amikor üres a tér, akkor szokott megtörténni viszont az, hogy mondjuk akár alulról jöve, akár civil oldalról, akár egész egyszerűen az egymásra rakódó, és nem is annyira Mészáros Lőrinc hajózása, de mondjuk az inflációs adatok, a bevásárlószámla, az egyre dráguló benzin, a MÁV vonalak bezárása elérhetné azt az inger küszöböt az embereknél, hogy ha nincs is, aki ezt becsatornázza, ők maguk ennek hangot adnak. Ez miért nem történik meg?
Őszintén nem tudom. Tehát tudok tapogatózni, hogy talán az lehet, hogy mondom még egyszer, van ez az óriási kiábrándultság. Kettő pedig van az, hogy lényegében a Fidesz átvette azt a szerepet, hogy ő az egyedüli kormányzó képes alternatíva. Az is, aki azt gondolja, hogy rossz, amit csinálnak, ő sem tud igazából senki sem mutatni, hogy jó, oké, de akkor ki legyen helyette. És ez egy borzasztó önbetesítő jóslat is egyébként, szóval ez, és nem véletlenül értünk el ebbe a helyzetbe, hogy az egyik alappillére a Fidesznek, hogy mindig le kell kaszabolni bárkit, aki akár lehetne alternatíva, hogy akár jöhetne szembe. De mondok még egy példát, mert szerintem az még jobban mutatja. Ugye a Fidesz 2015 óta, hát most már szerintem inkább eurómilliárdokban mérhető, de biztosan forint 10 milliárdokat kötött arra, hogy a migráns kifejezést, az, hogy valakik Magyarországra jönnek kívülről, külföldi állampolgárok, esetleg harmadik ország belieket, stigmatizálja, hergelje, jogosan, jogtalanul egy egész, hát több, majdnem két parlamenti kampányt erre épített fel, arról, hogy aki magyar, hogy mi vagyunk, vagy Magyarország, a Fidesz az utolsó bástyája az európai kereszténységnek, és hogy itt van egy megállt parancsoló tábla az ország minden határelkelőjénél. Ugye ez épül 15 óta, és ugye közben az történt, és megint még egyszer, ez is egy, ha mondjam, ez is egy vicc, hogy ebből is egy mínusz-mínuszos hír lehet, hogy a kormány vezetői, tehát nem csak a kormányszóvivő, vagy a Kesma oldalai, hanem a kormány vezetői, Szijjártó Péter a saját szájával elmondta, hogy abba a fordulatban, amelyikben az Európai Uniós nem érkező forrásokat kompenzálva egy ilyen kínai befolyás alá való helyezésben elindult, abban, és egyébként a magyar iparnak hány százezer külföldi munkavállalóra van szüksége. És ott mondtak számokat, 300-tól fél millióig lévő munkaerő importot tervez a kormány, ami ugye hát ennél magasabb labdát ugye nem is tetett volna fel, nem tudom, lőni se az égre, hogy azt csinálod, ami ellen nem tudom hány évig hergeltél, és erre lényegében senki egy büdös szót nem szól, hogy ez mivel jár, hogy ez hogyan van, ugye voltak ezek az a különböző mondás, hogy akkor nem tudom, migráns gettó, meg nógózóna, meg külföldi munkavállalóknak a behozatala, teljes 180 fokkal szemben megy a kormányzat a saját maga alapvető politikájának, senki egy szót nem szól, de még azt sem mond egy szót se, akinek ugye ez igazából profiába illik. Mert akkor ugye az lenne, hogy hát igen, ez egy rasszista kérdés lenne ez az ügy. Szerintem egyébként nem rasszista kérdés. Persze lehet belőle azt is csinálni, ha valaki akar, hogy szeretne feltétlenül, nem tudom, közel-keleti munkásokkal együtt élni a magyar többség, vagy a magyar kis, vagy a magyar, nem tudom, városokban az emberek. Ez egy olvasata. Ez nyilván szerintem ez a jobboldali pártoknak, vagy a önmagukat jobboldali pártoknak lenne a, hát hogy mondjam, a mondain valójuk, de hát egyébként egy fundamentális kérdés az, hogy vajon a Magyarországon élő magyarok, illetve a Magyarországon működő cégek helyett külföldi embereknek, külföldi cégeknek adunk pénzt arra, hogy Magyarországon dolgozzanak. És ugye hát azért ez nem olyan nagyon bonyolult dolog, hogy azért Magyarországon mégiscsak azért vannak, egyrészt vannak munkanélküliek, kettő vannak aranytartalékok, ahogy annó hívta a Fidesz a magyar cigányságot, három, ugye vannak cégek is, akik ugye a válságban vannak, és ahelyett, hogy ezeket hoznánk előnybe, hogy ezeket rendelnénk alá, az egyébként majd meglehető, hogy mennyire sikeres kínai hát befolyásszerzésnek, aminek biztos van pozitív és biztos van negatív oldala, és ahelyett, hogy erről valaki politikát csinál ebből, ilyen két karral széttéve nézzük azt, hogy mi történik, és semmifajta reakció nincs. És akkor ugye az, amit kérdeztél, hát ilyenkor Orbán Viktor lenéz a népére, és akkor hát miért ne lehetne bármit megtenni? Miért kell nekem bárhova is bármit is változtatnom, hiszen minden egy másodpercig tart. És azok az emberek, akik annól még kicsit még féltek is talán attól, hogy a nyilvánosság mit fog mondani, vagy akár egy ilyen politikai 180 fok miben jár, szerintem teljesen eltompulnak, hogy hát mit, semmivel.
Uh-huh. Ugye az ellenzéki közvélemény szeret arra hagyatkozni, hogyha itthon nem történik meg a fordulat, vagy hogyha itthon nincs is, aki mondjuk ezeket artikulálná, amiket elmondtál, de majd az Európai Unió, Amerika, Soros György megment minket. És akkor jön a hír, hogy Soros György úgy gondolja, hogy vagy hát azt mondják, hogy leginkább most már a fia gondolja úgy, de hogy az alapítványának az érdekeltségeit, a nyílt társadalom alapítvány érdekeltségeit kicsit visszább kell vonni Európából, és máshova kell helyezni a fókuszt. Mi mindent jelent ez a magyar civil társadalomra nézve, amelyet jelentősen finanszírozott eddig a nyílt társadalom alapítvány?
Szóval eddig se sikerült ezek a megmentések nagyon jól, se nem Amerika, se az Unió, ha jelentsen ez bármit, se a Soros alapítvány különböző leágazásai nem mentették meg Magyarországot. Szerintem Soros Györgynek a munkássága Magyarországon, hát nem én fogom értékelni, biztos van, sőt, van sok pozitív dolog, és természetesen van sok negatív is. Az egyik negatív szerintem, amit most viszont ugye szembe fog jönni, hogy most már ugye teljesen más Magyarországról beszélünk, mint akár 15 évvel ezelőtt, amikor Magyarországon egy teljesen plurális demokrácia volt, és akkor kellett volna ezt megtörténnie, akkor sem épült ki sajnos az a fajta önmagát eltartó civil társadalom, aki képes arra, hogy nem csak egy hát donortól függjön, és most ugye meg rá lesznek, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni konkrétan, lehet, hogy lesznek kivételek ebből a kivonulásból, nem tudjuk. Amit tudunk, hogy azért egy nagyon-nagyon nagy része a magyar civil társadalomnak egy látható részének kapott segítséget a Soroshoz kötető alapítványoktól, hogy ez mivel jár, hát nyilván nekik nem lesz egyszerűbb így az életük, de lehet, hogy hoz valami fajta, hát hogy lássam a rosszba is esetleg a jót, hogy hoz valami fajta megújulást abból, hogy nem csak egy helyről, nem csak egy gondolatnak a megfeleléséhez kell, vagy lehessen szólni, hanem esetleg valami más csinálni.
Amikről mi beszéltünk, és az elmúlt időszakban akár Tusnád után is megfogalmazódott, hogy hát miért az a kérdés, talán épp Lakner Zoli mondta, hogy miért az a kérdés, hogy valaki elmegye Tusnádra, vagy sem, miért nem az a kérdés, hogy miért nincs ellenzéki vagy baloldali Tusnád. Tegnapi hír, hogy a szárszói pikniket, a szárszói találkozót újra akarják éleszteni, már nem Szárszón, hanem a Margit-szigeten, azzal a névvel Szárszó helyett, hogy Szászó. Szóval ez lehet-e bárminek is az alternatívája, vagy egyből fanyalgunk, még mielőtt megtörtént volna az újjáélesztés?
Hát én nem, szóval avval egyetértek természetesen, hogy nem, tehát hogy nagyon kevés saját intézménye van a magyar ellenzéknek az önmaga eltartásán túl, tehát hogy az, hogy túlsványos, hogy nincsen semmifajta ilyen szellemi, vagy bármifajta akár diákokat, vagy egyetemistákat megmozgató műhelye, vagy nyári tábora, az egy évtizedes felelősség és évtizedes hiány. A száz szóról, vagy nem tudom mi az a közepesen vicces szójáték, ahogy ezt elnevezik, azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ezt szervezik, hát nem biztos, hogy neki kéne ezt az újjágondolást, vagy ezt az újraindítást csinálni. Nem azért, mert nem jó szándékú emberek, és én nem akarok aztán tényleg senki csak kizárni a magyar közéletből, de azt gondolom, hogy az ő tevékenységük azért, hogy mondjam, nagyban hozzájárult, hogy ebben a helyzetben vagyunk, amiben most vagyunk. Ha csak egy pillanatig is visszamenve, hogy nem kell a történelemnek a legmélyére menni, de azért mindenkinek ajánlom a 93-as 100 hoj találkozóról készült, egyébként OSA archívumában lévő videót arról, hogy hogyan próbálja szembesíteni, vagy hogyan próbálja megtörni, vagy betörni az akkor még, hát, hogy fél liberális, vagy hámelyed liberális Orbán Viktort, és mit szűr le abból Orbán Viktor, amikor ott így neki támad az akkor magát nagyon fontosnak gondoló baloldali liberális értelmiség, és aztán ebből mi született meg, és akkor ugye előreugrunk nem tudom 20 évet a történelembe, akkor ha már itt muszáj erről beszélni, akkor azt a képet, amikor a MSZP és az akkor együttek a elnökei, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon elmentek erre az utolsó előtti ilyen találkozó, és kaptak két biciklit, amire rá kellett ülniük, az egyik a B, a másik az M, és volt egy harmadik, ami egy X nevezetű bicikli volt üresen. És hogy amikor valaki így gondolkodik politikáról, vagy magáról, vagy arról, hogy ki kit irányít, meg kinek milyen befolyása van, én azt gondolom, hogy eléggé magáért beszél az elmúlt 13 év, és ugye mindig elfelejtjük, hogy 2010-ben az akkori szabályok, az akkori demokratikus közösen elfogadott szabályok szerint lett a Fidesznek kétharmada, azóta ez már ugye változott, de ahhoz a kétharmadban, vagy abban annak a kovácsolásában a 100 új találkozók szerintem komoly téglákat raktak bele.
De hogy ne csak fanyalogjunk, akkor próbáljunk meg alternatívát is mondani, mert hogy közben meg az látszik, amit te is elmondtál most az előbb, hogy valami szellemi holdudvar, valami olyan bázis, amiből akár fiatalok nőhetnek ki, az kellene.
Igen.
Mi lehetne az alternatíva? Mi lehetne Tuksnád alternatívája? Mi lehetne a századvég alternatívája, az MCC alternatívája?
Ugye ennek a nagy rész, szóval a MCC-hez elképesztő mennyiségű pénz kell, szóval az egy másik kategória, ugye nem csak pénz kell, hanem a Magyar Államnak az aktív tevékenysége, amivel egyébként nagyon régóta létező szervezetet több száz milliárd forinttal megtolt, és lényegében egy ilyen, hát... előretolt helyőrségként, nem tudom, pénzmosodaként, szellemi holdudvarként, minden, szóval egyszerre talán mind a háromként működik, szóval ehhez a Magyar Állam segítsége kell. Egy túlsványosnak a megszervezéséhez, ami nem muszáj annak Erdélyben lennie, lehet az akár, nem tudom, a Tiszatónál is, azok nem akkora összegek. Tehát ugye erőször sokszor beszéltünk, és igen, tényleg Dávid Góliát, még egyszer a Magyar Állam és a, nem tudom, az ellenzéki pártot, de mégis azért egy ilyen tábornok a megszerzése minden egyes a parlamentben lévő, de akár a parlamenten kívüli pártnak a éves büdzséjébe bőven beleférne. Ugyanezt gondolom erre, amit mondta, hogy a század végé. A század végé, ugye az ő is a nullából, tehát még egyszer ez is a nullából kinőtt szellemi, vagy think tankje a Fidesznek, most már ugye egy több 10 milliárd forintos biznisz lett belőle, de mégis azért van mögötte valami. Ezek mind akarat kérdése. Ehhez nem kell akkora összeg, mindenhez pénz kell, de nem óriási összegekről beszélünk. És ami fontos, ugye ez a fajta, amit mondtam az elején, az, hogy ennyire elváltak egymástól a politikai elit meg a szavazóknak, tehát ilyen távolság vannak tőle, ez ugye nem véletlen, szóval, hogy ez egy kontraszelektált világ, és hát, hogy amikor az egyik része, az elitje, hogy mondjam, Budán a hegyekben lakik, és van pénzük, és idejük és energiájuk mondjuk, nem tudom, több hónapot nyaralni nem csak belföldön, de akár belföldön, és a szavazóinak pedig ez nem, neki meg ez meg nincsen, hanem a mindennapos megélhetés se jön mindig össze, akkor van egy óriási nagy szakadék. És a megértés szerintem nagyon hiányzik abban, hogy mégis kiket szeretnénk és hogyan szeretnénk képviselni. Ezek egyébként, és ez viszont már nem kerül pénzbe, hanem ez tényleg csak annak a kérdés, hogy ezt a politikai munkát, ami szerintem, amit ugye az a probléma, hogy egyrészt a mostani ellenzéknek a nagy része már az alapvető politikai csinálásnak a tudományát is kezdi elfelejteni. Ez sok szempontból azért is van, mert állandóan a status quo megőrzésében vannak, és itt igazából nem is akar senki sem igazából fejlődni, nem csak ugyanazt csinálni, csinálni, csinálni. Ez egyik. A másik pedig, hogy ne csak mindig őket szígyük, annak a megértése, hogy milyen egy ilyen rendszerben milyen rendszer ellenzéknek, vagy rendszer kívüli ellenzéknek lenni, az egy nagyon nehéz, igazából nincsen rá minta. Tehát hiába jön ide nagyon sok okos ember, vagy akár ír különböző külföldi újságban folyamatokban arra, hogy milyen a, nem tudom, a hibrid demokrácia. Hát nem olyan, mint a török, meg nem olyan, mint a lengyel, vannak benne hasonlóságok, de nem teljesen olyan, és arra, hogy mi a recept annak a lebontására, vagy a szembemenésére, azt a receptet szerintem igazából nem lehet kívülről ide magunknak importálni, hanem ezt igazából magunknak kéne felfedezni. De az, hogy az alapvető politika csinálás, az, hogy például napirendet kihasználni, vagy az, hogy ügyeket felépíteni, vagy az, hogy médiát gyártani, vagy az, hogy amikor a meglévő pozíciókat felhasználni, már annak az alapvető, hogy mondjam, alapjárata is már szerintem veszélyben van.
Ugyanakkor mondjuk, hogyha azt nézzük, akkor most az elmúlt időszakban mégiscsak volt talán egy olyan fontos és szimbolikus esemény, ami az ellenzéki közösségnek, legalábbis a budapesti ellenzéki közösségnek, de lehet, hogy ez ennél túlmutat, egy kifejezetten élményszámba menő pozitív történet, ez pedig a Lánchíd átadás.
Ebben vitatkoznék, szerintem nem az ellenzéki közösségnek, hanem Budapestnek van egy olyan része, amiben az országban, hogy mondjam, privilegizált állapotában van, hogy van egy középosztály, középosztály fölötti rész, aki egyébként a, hogy mondjam, nem a peremkerületekben lakik, hanem a magkerületekben, és eddig is az ellenzékre szavazott, és eddig is ellenzéki volt, akinek ez egy fontos élmény, hogy akkor a Lánchíd...
De ez nem önmagán túlmutató?
Én szerintem egyáltalán nem mutat önmagán túl. Ez egy budapesti esemény, ami a magkerületeknek ben lévő egyébként ellenzéki szavazóknak az a vágyait elégíti ki. Ebben szerintem nulla darab új szavazója lett a mind a főpolgármesternek, mind az ellenzéknek. Az tény, hogy legalább valami történt, és ugye egy régen megkezdett nagyon fájó vagy egy fájóan rossz állapotban lévő hídnak a felújítása sikerült, tényleg olyan szempontból hibátlanul, hogy időben és nem túl árazva, vagy nem meghaladva az akkor elkövetett pénzt, hogy az egésznek a hangulata az milyen volt, hát szerintem az, nem az átadásnak, hanem az, hogy akkor most akkor autóval, gyalogosan, biciklivel, stb. És itt szeretnék mondani, itt beszéltünk erről egyébként korábban. Ugye ez is egy olyan kérdés, hogy van egy szándék, hogy, és szerintem ez egy őszinte szándék, azt szerintem a főpolgármesternek, hogy Budapesten minél több biciklis legyen, kevesebb autó, lassabban menő autók, stb. Ami szerintem így egy jó szándék, és ez egy radikális dolognak számít szerintem Magyarországon, mert az emberek nem így gondolkodnak Magyarországon, vagy időkben inkább a fiatalok gondolkodnak talán így. És hogyha az ember ezt így kimondja, és a zászlójára tűzi, és ez van ráírva mindenhol, vagy ide fiatal gyerekek, az van, hogy én vagyok a főpolgármester, és én azt látom, hogy Magyarországon, és főleg Budapesten a szállópor miatt, a különböző tízzel járművek miatt, stb. 10 éve korábban hallunk meg, mint hogy kellene. És ebbe belállok keményen, radikálisan, és itt biciklisávok lesznek, bicikliutak lesznek, forgalomkorlátozás lesz, és minden. Teljesen más, mint amikor ez az ilyen, hát hogy mondjam, se az egyik oldalnak a végén nem kedvező, se a másik. De igazából a végén ennek az egésznek igazából szerintem senki nem lett igazán boldog, mert hogy miből állt volna azt mondani, hogy akkor a Lánchíd, akkor igen, a Lánchíd egy gyalogos híd. Maradjunk ennyiben. Gyalogos híd, biciklik mehetnek meg gyalogosok. És akkor ez egy mondás, akkor ez egy A. Ez egy, de nem, a Lánchíd nem egy gyalogos híd, nem egy biciklis híd, hanem a Lánchíd egy olyan híd, ahol egyébként megkülönböztető jelzéssel ellátott autók közlekedhetnek, akik nem csak a mentők, nem csak a tűzoltók, nem csak a rendőrök, hanem minden taxis, és az összes Kalmalitába járó, szirénázó Mercedes és Volkswagen kisbusz, és szélén pedig közlekedhetnek a biciklisek meg a gyalogosok. Most akkor a kettő közé van, tehát senki nem igazán boldog, és ez egy kicsit jellemző az egész budapesti politikára, hogy ez azért van, mert egyszerre szeretnének sok mindenkinek megfelelni, vagy nincsen ez a fajta, hogy mondjam, ilyen radikális gőzhengerség, azt nem tudom, de valahogy az összes döntés, amik ilyen nagy szimbolikus döntések, ugyanilyen szerintem a rakpart kérdése is, hogy akkor lezárjuk, milyen jól néz ki, de aztán még mégse zárjuk le, akkor, tehát hogy ez egész egy ilyen nagyon fura ilyen játékban.
Hát ez a kérdés, hogy ez játék, vagy pedig felmérése annak, hogy hogyan
tesztelése?
Működik. Igen.
De hogyha tesztelés, akkor, ugye ez, akkor nem jó, mert hogy senki sem boldog a végén igazán tőle. Nyilván én azt tudom, hogy a bicikliseknek nem lehet soha teljesen megfelelni, ugyanez van az autósokkal is, hogy igazából tehát 100%-osan nem lehet megfelelni nekik, de attól még szerintem ez a fajta iránymutatás, hogy igen, én jó szándékból, meggyőződésből, szerintem ez van egyébként Karácsony Gergelyben, ilyen, ezt szeretném, akkor miért nem lehet ezt így csinálni, és nem a kettő között ilyen szürke, vagy ilyen, nem tudom, ilyen langyos módon. De visszatérve a kérdésedre, szerintem ez a belső, a saját választóknak a budapesti mag ellenzéknek szóló népünnepé volt, önmagántól szerintem nem mutat.
Lehet-e olyan eseményt egyáltalán létrehozni, ami most ráadásul jön augusztus 20-a hétvégén, ami a kormánynak, elvileg az államnak, de hát a kormánynak és a Fidesznek mindig egy ilyen népünnepély lesz, és hát bármit is mond bárki, a tűzijátékot szeretik, a tűzijátékon ott vannak, a tűzijátékot nézik, ad egy élményt a választóinak. Lehet-e a másik oldalnak, vagy nem a másik oldalnak, a nemzet egészének élményt adni?
Hát szerintem, ugye, amit mondasz, nagyon fontos. Tehát, hogy mindig elkezdődik ilyenkor egy vita, ami arról szól, hogy kell-e vagy nem kell-e tűzijáték. És akkor mondtam, ez az eltávolodás a szavazóktól. Nagyon sok olyan ember van, aki nem tud elmenni például nyaralni, mert nincsen arra pénze, hogy akár egy hétre is mondjuk, az egyébként tényleg drága, mondjuk Balatonra, vagy akár bárhova elmenjen. Neki a tűzijáték, a 20-a az az ünnep, az a kikapcsolódás, az ott megvet, és akkor ez megint sokáltal kinevetett hatósági áras sör, az neki egy fontos dolog, egy hatósági áras, és megvan ebben tisztelve. Ugyanezt gondolom arra, hogy ő ezt egy ünnepként fogja fel, amiben igen, lehet, hogy a Orbán Viktortól kaptuk, de mégis milyen szép. Na ennek a megértése is annyira hiányzik, hogy az embereket nem, tehát nem feltétlenül kell mindig egy ilyen, hogy mondjam, felvilágosult abszolútista módon nevelni, hogy ne szeresd a tűzi játékot, mert hogy nem tudom, mit okoz. És persze teljes vetében megértem, nekem is van kisállatom, tudom, hogy ilyenkor mi történik, de a kettő szerintem ilyen szempontból nincsen egyensúlyva. Az ellenzék korábbi pártjaiban azért volt erre tudás. Szóval azt mondom, hogy a tudás régen megvolt. Tehát az MSZP is, meg képes volt azért a sajátjaihoz beszélni, nem most, 20 évvel ezelőtt, a sajátjait ünnepelni, vagy a sajátjával együtt ünnepelni. Ez teljes mértékben hiányzik, és akkor szerintem ami ott is megfordult, hogy a referencia közeg, ahova ezek az emberek próbálnak politizálni, az nem az átlagos magyar választó, hanem valamilyen elképzelt, magam még egyszer, budapesti magkerületben lakó szavazó, akinek például ez derogál, hogy van olcsó sör és van tűzijáték. De a tömeg, aki nem csak Budapesten él, hanem az ország teljes területének nem derogál. És ez egy nagyon nagy baj, hogy ezt az emberek nem a politikusok ezt nem értik, hogy ezek a dolgok miért fontosak, és hogy miért nem lehetne akár a másik oldalnak, és akár mondjuk a fővárosnak ilyen jellegű, nem feltétlenül a legmagasabb kulturális szinten lévő ünnepeket szervezni. Itt volt a 150 éves, vagy itt van a 150 éves évforduló, ami így azért ugye eléggé hát olyan csöndben pötyögött le az ünnepi évben, mert hogy szerintem az a fajta tudás, hogy mi kell a népnek, az sajnos a Fidesznél van, de ez nem egy olyan tudás, ami hogy mondjam, nem megszerezhető, hanem inkább csak egy józanésznek a józan paraszti észnek a tudása.
Tökéletes végszó. Köszönöm szépen, ez volt az Elemző, a Szabad Európa elemző politikai magazinja Rúf Bálinttal és Benyúritával.